Kedves gyülekezet, már vártam, hogy megint itt legyek, és ez a kedves látvány. Tudtam, hogy ezt halljátok mondani, köszönöm, és tudom, hogy őszinte. Hát most szégyen, de csak mondom, hogy úgy érzem magam, Jürgen Klopp érezheti ezt, mikor visszamegy a Dortmund öltözőjébe az előző csapatához. Október 25-én többen vártátok, hogy jöjjek egy félreértés miatt, akkor nem sikerült, most tudom ezt pótolni, és örülök, hogy itt vagyok. Illetve most pótoljuk azt is, hogy egy évvel ezelőtt a szent hagyomány megszakadt a Covid, ez meg tudta szakítani, hogy nem tudtam itt lenni ugye az utolsó szombaton. Pedig úgy készültem, most is kísértett, hogy rendhagyó módon egy piros mezben jelenjek meg a tiszteletadás jegyével, amit tőletek kaptam. Nekem az ünneplőnek számít különben, de aztán úgy voltam, hogy lehet, hogy van, akit ez zavar, hogy azt veszek a fehér ing alá, vagy éppen az akó alá, úgyhogy nem tettem meg, de majd bátorítsatok a szünetbe, hogyha legközelebb jöhetek úgy is. Azon gondolkoztam, hogy milyen témával jöjjek, mert ugye jött a hét, és bennem volt az, hogy most már végre eljött, amire vártam, de mivel jöjjek? És én azon gondolkoztam, hogy ugye az év végét mi elég sajátos szemlélettel éljük meg hívő embereként, de ez mindenkinek azért egy határpont a világban, és ez természetes. Tudjuk, hogy a nagy jelentősége nincs, mert egy önkényes határpont, de mégis az, és nem árt néha így elgondolkozni. Meg jót tesz nekünk ez az ünnepi időszak, hogy van időnk is jobban gondolkozni, tehát nem menet közben ér valahol éppen egy ilyen fordulónap. És azon gondolkoztam, hogy mi lenne az, ami hát építene bennünket ezen az alkalmon. Ugye nekünk az a sajátos szemléletünk az évvégével kapcsolatban, hogy mi tudjuk, hogy lefelé megy az egész, és megint lejjebb ment egy egységgel. A világfélje meg ehhez képest úgy élnek általában, hogy abban reménykednek, hogy azért, ha lefelé is megy, de vissza fog menni, vagy felfelé megy, ugye régebben jobban bíztak ebbe, ha nem is sok alapja volt ennek, sok hát reményt nem adtak a körülmények ilyen szempontból. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mi számunkra az a reménység, ami nekünk van, az fokozottan fel kell, hogy értékelődjön egy ilyen közegben, ami körülvesz bennünket. Ezt korábban is mondtuk, de azért most látni, hogy milyen azoknak az embereknek a helyzete, akiknek nincs meg ez a reménysége. Nincs perspektíva, akiknek félni kell a haláltól, félni a jövőtől, félni a gyerekeik jövőjétől egy ilyen világban. Ezt mi elképzelni sem nagyon tudjuk, hála jó Istennek, de a többiek így kell, hogy éljenek. És azon gondolkoztam, hogy most csinálhatnánk azt, hogy számba veszem azt, hogy miért gáz a helyzet. Bocsánat, hogy ilyen sportosan mondom, most próbálok sok felé fiatalítani a előadásomban. De tényleg az, tehát a világban nagyon-nagyon szörnyű dolgok vannak. De én azt gondolom, hogy ez nem épít bennünket, nem erre van szükségünk. Egyébként felmentésem van, mert a legutóbbit voltam, Szodomáról beszéltem, és az idők elejéről, tehát az meg is volt. Én valami pozitívabb üzenettel szerettem volna jönni, ami ugyanúgy illik az év végéhez szerintem. És ezért választottam alapígeként Máté 26-29-et, tehát Máté evangélium a 26. fejezet 29. versét, amit mindjárt olvasok is. Hát csak kicsit több helyet csinálok. Máté 26-29-ben a következőket olvassuk. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a ma napig, amikor ugyan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Tudjátok, hogy ki mondta? Olyan ez, mint egy fogadalom különben, nem tudom, hogy jól mondom, tehát is így, ez jelent egy fogadás gyakorlatilag, hogy megtartóztatja magát valamitől. Tudjátok, hogy ki mondta és hogy hol mondta, ugye az utolsó vacsorán hangzott el, a búcsú jegyében. Ez volt az utolsó olyan alkalom, időben is, egy szűk, nem tudom mekkora volt az időkerete, egy pár óra talán ennek a vacsorának, amikor még együtt tudott lenni velük, és zavartalanul tudott beszélni, mert utána már nem. Tehát még Péter János látja, meg közel vannak, de hát az már nem az. Tehát ez a legutolsó mozzanat a közös életükben itt a Földön, és itt az elválás jegyében, amikor búcsúzik, akkor teszi ezt a kijelentését. Nem tudom, hogy vagytok a fogadalmakkal, én amennyire emlékszem a Bibliában, ez fordítva szokott lenni, hogy emberek tesznek fogadalmat az Istennek. Tehát a nazireusi fogadalom, meg a többi. De az Isten inkább ígéreteket szokott adni, ő nem nagyon fogadkozik. Nem tudom, jól mondom, de én erre jutottam, hogy nem nagyon tudok ilyet felidézni másikat. Bocsánat. És ezért is elég egyedinek tűnik ez a helyzet. És ezért nagy kérdés, hogy mit akart ő ezzel kifejezni. Ennek volt valami üzenete. Akkor ott nekik, de szerintem nekünk is. És én nagyon ideillőnek érzem most az év végéhez, az idő múlásához. Számomra ez olyan, mintha valami olyasmit akart volna mondani, hogy ő tényleg emberfia volt, és amikor itt járt a Földön, ő tartós kapcsolatokat akart építeni. És igaz, hogy most technikailag megszakad a kapcsolattartás abban a formában, ahogy ez volt ebben a 3,5 évben, de ők akkor is a barátaim maradnak, és lesz viszontlátás. Most bocsánat a hasonlat, én nem vagyok érte, de mint, tehát őneki volt ez a megváltási küldetése, és ő nem úgy érte ezt meg, mint mit tudom én, csak mondok egy példát, bocsánat, ilyen CIA ügynökök, hogy bevetik őket egy országba, megcsinálják, amit kell, aztán vissza, aztán bevetik egy másikba, és utána semmi köze már ahhoz, tehát az lement. Szándékosan hoztam egy ilyen nagyon prózai példát, hanem ő, mint hogyha arról beszélne, hogy ha ő visszatér a mennybe, akkor nem az történik, ami sokunkat megkísértett volna, hogy elvégezte itt azt a munkát, ami egy nagyon nagy dolog volt, hogy ő ezt vállalta. A magát a leereszkedést, Filippi 2. És utána, amikor célba ér, akkor visszatér a mennybe, és hát Istenhez méltó módon ezt is megtette tökéletesen, de most maga mögött hagyja, van elég világ, ahol neki teendője van, szándékosan sarkítom ki ennyire. Hát, mint hogyha azt mondaná, hogy az a barátság, ami köztünk épült, mondja nekik, annak a 12-nek, 11-nek mondjuk, az nem ér véget ezzel. Igen, a kapcsolat megszakad szükségszerűen, de ő már a viszontlátásban gondolkodik, és erre nézve tesz egy, hát egy fogadalom, vagy egy ígéret is, ez nyilván ugyanolyan értelemben. Én ezt mindenképpen így értem, és ezen érzem a hangsúlyt. És ez nekünk természetes, de valljuk be, hogy az emberi természetnek ez nem lenne természetes, hogy egy befejezett dolgot maga mögött hagyva, a világegyetem összes világának a fenntartásával foglalkozva, azt mondja, hogy az ő figyelme még mindig itt fog maradni velük, és általuk velünk is. Én ezt érzem itt egy üzenetnek. Azt írtam ide magamnak, hogy emberi kapcsolatokat épített, noha itt ideiglenesen volt ebben a világban. Eszembe jutott a szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hát ő innen szerzett magának barátokat. Azon is gondolkoztam, hogy hogyan másként akarjuk mi az evangéliumot terjeszteni, ha nincsenek barátaink. Lásd, ugye Ábrahámnak a kapcsolatai a maga korában. Az egy más dolog, hogy van ellenpélda, Dinának az eset, emlékeztek rá, amikor olyan szinte meg már nem kéne barátkozni, tehát ez egy érzékeny dolog, de kell, hogy legyen. Neki emberi kapcsolatai maradtak a nagyszerű küldetése mellett velünk, a tanítványok révén akkor közvetlenül, meg hát azóta velünk hitben. Ugye ez a kapcsolat az, ami most megszakadt, tudta, hogy meg fog szakadni, ő már tudta, de nem úgy, hogy magának ugye így fogalmazta meg, hogy ő kipipálja a küldetését, és végre megint ott lehet, ahol korábban, és elfelejtheti ezt az egészet, amikről nem méltó lett volna, hogy elfelejtse, hanem azt mondta, arról biztosítja őket, hogy én továbbra is várom azt, hogy ez minden szempontból célba érjen, és újra találkozzunk. Ez csak egy technikai és szükségszerű megszakítás a kapcsolatunkban. Ezt pecsételi meg azzal a fogadással, hogy addig nem iszom a szőlőtőkének ebből a gyümölcséből. Ha akkor jegyzem meg, hogyha akkor megint inni fog, már pedig fog, mert azt mondta, akkor ebben az is benne van burkolat, hogy ő tényleg maradandóan emberfia lett, és ő továbbra is fogyasztja azokat a dolgokat, amiket ő itt megteremtett fogyasztásra nekünk. Tehát ez is benne van ebben az üzenetben. Ő teljesen emberfia lett. Ha egy szóval akarnám megfogalmazni ennek az üzenetét, én azt gondolom, hogy ennek az üzenete, amit Jézus mondott, a várakozás. És mi általában a mi oldalunkról beszélünk a várakozásról, hogy mi várjuk az Úr visszajövetelét. És most megint egy évvel korábban vagyunk hozzá, és ez igaz. De ez, amit ő mond, ez egy másik oldalról hangsúlyozza a várakozást. Ez az ő várakozása. És eszembe jut a bocsánat az, amikor ketten vitatkoznak, hogy ki szereti jobban a másikat. Egy kicsit értitek, hogy most akkor ki várja jobban ezt a visszatérést. Ő nagyon, az ő szavai szerint nagyon, egy fogadalmat kapcsolt hozzá, hogy ő addig nem fog inni a szőlőtő gyümölcséből, amíg meg nem történik az újra találkozás. Azon gondolkoztam, hogy Istennek az egész élete, lénye, vagy nem is tudom, szabad-e ilyet mondani, hogy élete, szóval amit amiben él, az most a várakozásról szól, és már elég sok ezer éve. Először arra várt, hogy Sátán kifussa a formáját a mennyben, ezt nem tudom máshogy mondani. Tudjátok, hogy mire gondolok, ha olvastátok a Pátriárkákban, tehát volt egy mennyei lázadás, alattomosan, ahogy az szokott, burkoltan a háttérben a sorok között, Isten meg kellett várni, hogy a felszínre bukkanjon. Akkor elkezdtek kezelni úgy, ahogy ti is tudjátok, hogy pozíciót vesztettek a lázadók, tehát felfüggesztették őket a hatáskörükből, de bejárása volt Sátánnak mondjuk a mennybe. Ezekre emlékeztek, ugye ezt most nem kell alátámasszam, ez ott van a Bibliában. És Utána sor került az emberi, a mi világunk teremtésére, az ember teremtésére, akkor Isten mire várt? Arra várt, amit tudott, hogy be fog következni, hogy az ember elbukik. Ugye ez nem egy olyan várás, hogy akarta, de tudta, hogy meg fog történni, és várta, hogy mikor jön el az az idő. Mert akkor ő meghirdeti a megoldást. Milyen érdekes, nem, hogy várni valamit, hogy be fog következni egy negatív dolog, de csak azért, hogy rögtön azt mondjam, hogy ez meg lesz oldva. Tudjátok, a Genezis 3:15 végül a fejére tapos az asszony maga a kígyó magvának. Aztán várt. Mire várt? Hogy eljöjjön az időnek teljessége, és kibocsáthassa az ő fiát. És ez megtörtént. És akkor, amikor a földön járt az Úr, tette, amit tett, és ez a vége felé van a szolgálatának, amit olvastunk, és mit hirdett meg ezen az alkalmon? Azt, hogy ő ezentúl is várni fog. Tulajdonképpen várakozás várakozáshoz kapcsolódik, ugye tartalmilag mindig más az oka, de ez egy összefüggő történet, és azt mondta a tanítványoknak, hogy ő ezután is várni fog. Most pedig arra vár, hogy az, amit letett, mint egy alapkövet az ő földi szolgálatával, bocsánat, megváltói szolgálatával, az célba érjen, és ő várja a viszontlátást. Ezzel búcsúzott tőlük, tulajdonképpen ebben erősítette meg őket. És az az érdekes, hogy ennek a várakozásnak a szempontjából, az ő várakozása szempontjából eltelt megint egy év, ami földi mércénkkel mérve, ugye, tehát egy napév, egy 365 napos év. Igen, mi tudjuk, hogy a napok is fontosak, mert minden nappal közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. De azért az év az mégis egy nagyobb etap, nem? A hét is egy nagy etap, de az év az még nagyobb. Közelebb vagyunk a végéhez, mi is, a történelem végéhez is, de a saját életünknek a akármilyen végéhez is, nem tudjuk, hogy hogy alakul, vagy évvel érjük meg Jézus eljövetelét, vagy nem. Egy évvel kevesebbünk van, ezt így is mondhatnám. Most ugye eszembe jut, ezt nem terveztem mondani, meg látom, hogy bővebben van idő az üzenethez képest, mert hogy hamar elfejezem be, és egy picit beszélgetünk, ugye nekem egy fő gondolatom van most. De azért, itt most van erre idő, akkor kitérek erre is, hogy azért nagyon szép másik hivatásom van a közgazdaságtanban, van az úgynevezett határhaszonelmélet, aminek az a lényege, hogy mihez képest mennyi, hogyha röviden akarnám mondani. Tehát, ha neked nincs pénzed, és találsz 100 forintot, azért az nem, azért számít. Hogyha tele van mind a két zsebed több százezer forinttal, akkor a 100 forint, legyünk őszinték, hogy máshogy esik alatba, nem? Tehát ez természetes. Most megfordítom a tézist arra, amiről beszéltünk, hogyha egy évvel kevesebbünk van, és már ez a sokadik egy év, és nem tudjuk mennyink van az életkorunk miatt, meg hát egy, nem tudhatjuk, de mondjuk az emberek van egy várakozása, akkor ami hátra van még, azok az évek egyre értékesebbek lesznek, nem? Mert hogy kevesebb van. És ennyi maradt arra, hogy befejezzem azt, amit elkezdtem. Mármint a megváltásban a saját hát feladataimra arra gondolok. Tehát megint egy évvel kevesebbünk van, ez az ösztönző benne, és megint egy évvel közelebb vagyunk a célhoz, ez meg a motiváló benne, hogyha lehet így mondani. Tehát húzza is, vonja is az embert ez az egész helyzet. Ide írtam magamnak, hogy múlik az idő, változunk, öregszünk, a tükörből egyre kevésbé ismerős azt néz vissza, nem tudom, hogy vagytok vele, a gyerekeink egyre nagyobbak. Most is úgy voltam vele szégyenem, most már elmondom, a Palit kérdezte, hogy hoztam egy gyerektörténetet. Hát, na, én most csak a Janetikéknak, én csak az unokákra mondom, azok már nagyok, azoknak nem mondok gyerektörténetet. Már nem volt előttem, hogy azért vannak még itt kisebbek is, ugye nálatok is nagyok már gyerekek szerintem, a Eszteréknél, Mátéknál. Érde nagyon sok gyerektörténettel készülök, hogyha akarjátok, nézzetek ott egy kicsit, mert ott nagyon nagy a népesség gyerekekből. De a lényeg az, hogy akik régen kicsik voltak, azok most nagyok, megnőttek, megnősülnek, férhez mennek. Tulajdonképpen ebben az évben ment, nősült meg a Marci fiam is, ő is most már nős, Kanadába él ugye a kis feleségével. De hát a kollégáknál is látom, meg hát egyáltalán csak hallom, hogy ó, hát ez is, meg az is, meg sőt, meg ott már van ugye unoka is adott esetben. Így megy az idő, és azért hozzáteszem, hogy nem csak ez az örömteli része van, bár ez ugye azért valahogy örömteli, az ember azért érzi, hogy morzsolja a napokat maga is, hanem sokan meg elmennek. Ti is tudjátok, halljátok, most különösen ettől a betegségtől, ugye egészen megosztó az, hogy ki mennyire, hogyan veszi komolyan. Most én is olvastam, hogy csak nem tudom, mennyire jutott el hozzátok a hír. Ugye, akiket én személyesen is ismertem, volt a Boros István testvérünk, Szolnok mellett Besenyszögen, egy ilyen jó 40-es srác, én emlékszem rá, még srác korábban a nagyszüleivel járt gyülekezetbe, és meghalt. Ott maradt utána, azt hiszem, 3 gyerek. Akkor 4 gyerek maradt a Kertai Feri után, azt nem tudom, hallottátok egy kiskörösen. Most meghalt most a héten egy, hiszem, Deák Tibor, vagy valamilyen ilyen nevű testvérünk, azt hiszem, 4 gyerek maradt új utána, és ezek mind 40-esek voltak, és egészségesek. És nem tudom, ki ismerte Bobovszky Dodi testvért Svájcból, ő talán nem ebben, most halt meg a héten. Meghalt a Dodi. Most a héten. Bocsánat, nem azért jöttem, csak az, hogy azért az idő múlását ezen is érezzük. Tudjátok, hogy egy jó éve halt meg Lőrinc Csaba testvér Szombathelyen, rá egy hónapra a Hollósy Zoli. Azért mennek el testvérek. Ez nem mind Covid, ne esetek, most nem a Covidról beszélek, de hát az is benne van persze, hogy... Egy kicsit úgy érzem, mintha közelebb kerülnénk a valósághoz a fotel kereszténységünkből, hogy nem fogadhatunk biztosra, hogy jövőre mi lesz, akár velünk is mi lesz. Ezért mondta az Úr, hogy legyetek mindenkor készen. Tehát, hogyha valamikor ezt komolyan átérezzük, akkor most át kell érezzük. És most az év végén azt gondoltam, hogy ezt is megemlítem nektek. Van egy olyan tézis, ami az enyém, de szerintem igaz. Én arra jöttem rá, idestóval lassan 58 év távlatából, hogy mindennek elérkezik az ideje, amit vársz, vagy éppen nem akarod, legyen az jó vagy rossz dolog, és aztán el is múlik, nem? Én emlékszem gyerekről, nem tudom, valami műtétre vagy vizsgálatra vártam, és annyira fáztam tőle, de aztán eljött. Aztán egyetemen voltam, matek szigorlat 6. fél év végén, hát 6 fél évet cidriztünk, de előbb-utóbb eljött, aztán túl is jutottunk rajta. Testvérek, tudom, hogy ez olyan banálisan triviális, de azért kimondom, hogy minden dolog, amit azért vársz, mert örömmel várod, hogy bekövetkezzen, és minden dolog, amit azért nem vársz, de tudod, hogy be fog következni, és fázol tőle, ezeknek mindnek eljön az ideje, és aztán el fog múlni. És gyakorlatilag az egész életünkre igaz. És ez igaz a nagy nyomorúságra is, igaz az üldöztetésre nézve is, tehát gyakorlatilag, amikre így gondolunk előre, most erre gondolok, és igaz az Úr eljövetelére nézve is, el fog jönni. És azt is látjuk, hogy azért sok minden arra van, hogy olyan sokat már nem kell rá várni. A kérdés csak az, hogy hogyan ér bennünket az, ami eljön, akár az eljövetele is, és hogy hova érkezünk meg. Ez a világ az véget fog érni, és csak kétféleképpen lehet végül ugye állást foglalni benne, hogy így mondjam. Vagy üdvözülünk az Úrral, találkozunk, vagy egy másféle találkozás, amit egyikünk sem szeretne. Ugye minden jel arra van, hogy nem hosszú már a várakozásunk, eléggé felbojdult ez a világ, és egyre nehezebb elhinni azt, hogy ez teljesen le fog nyugodni. Éppen a héten nyilatkozta azt a kormányfőnk, szíve joga is, semmiképpen nem akarom kritizálni, nem szoktam őt kritizálni, hogy sokan kérdezik, hogy lesz-e még normális az életünk, és azt mondta, hogy a spanyol nátha idején az is egy 4 évig eltartott, hogy sokan azt hitték, hogy már nem lesz, aztán mégis lett. Halkan jegyzem meg, nem függ össze nyilván, de aztán jött még egy világháború. Tehát azért az, hogy a világ mikor mennyire normális, de nagyon relatív dolog. Én azt gondolom, kedves gyülekezet, hogy amikor itt vagyunk 2 év határán, nem biztos, hogy az a jó, hogyha mi azt várjuk feszült, hogy megint úgy éljünk, mint régen, mert nem biztos, hogy megadatik ez a körülmények tekintetében. Tartalmira meg nem biztos, hogy nekünk magunknak úgy kell élni, mint régen, nekünk előre kell lépni. Tehát az, a körülmények nehezebbnek szűkülnek, ami hív életünknek meg egyre stabilabbá kell válnia. És nem biztos, hogy ezek a nehéz körülmények, amik itt vannak, meg hát ígér a jövő, azok ártanak a mi hitünknek. Gondoljátok meg, hogy Dávid mikor volt erős? Akkor, amikor üldözték. És mikor bukott el? Amikor jó dolga volt. Most ezt nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért valahogy így működik a természetünk. Magyarul ne essünk kétségbe attól, hogyha látjuk, hogy a világ már nem olyan nyugodt. Tehát nem lesz olyan lassú, folyású vagy sodrású, mint amit jobban szerettünk. Mert valahogyan közelebb kell kerülni ahhoz a szinthez, ami megkívántatik, hogy az Úrral találkozunk a hívő életünkben. És ezek a zajló körülmények, ezek a kihívások, az, hogy tényleg, hogy is mondja, hogy sokféle dolog hangzik, hallotok ilyet is, meg olyat is, mondjuk Covidról is, de lelkileg is, meg sokféle, annyi fals dolgot lehet hallani. Az ember nem örül neki, de ez folyamatosan kondicionálja a mi hívő figyelmünket, hogy nekünk meg kell ítélni dolgokat. Meghallgatjuk, és azt mondjuk, hogy ez nem stimmel, vagy ezt még várok, hogy megítéljem. Nem biztos, hogy ez baj, hogy ilyen nehéz körülményeink vannak. Azt írtam ide magamnak, hogy nem tudtuk, hogy mit hoz 2021. Mondjuk 2020-hoz képest, ami már eleve a bojdult év volt. Most ugyanúgy nem tudjuk, hogy mit hoz 2022-21-hez képest. De az én meggyőződésem azt, hogy nekünk nem is azt kell tudni, hogy mit hoz, hanem az a kérdés, hogy te milyen alapállásból állsz hozzá ahhoz, amiről nem tudod, hogy mi jön. Ugye én sakkoztam régen, versenysakkozó voltam, és hát most elárulom nektek, hogy volt egy gyengém, hogy sokszor úgy játszottam, hogy elképzelhető, hogy milyen jó lenne, ha azt lépné. Hát richtig nem azt lépte, érted? Mert neki nem az volt a jó lépés, tehát és ő is rájött. És akkor emlékszem, hogy egyszer volt egy olyan, hát konkrétan egy meccsen, meg egy egész torna, mert mi minden évben mentünk ilyen tornákra is, hogy abból indultam ki végig a játszma során, hogy ő mindig azt fogja lépni, ami neki a legjobb, értelemszerűen, nekem pedig ahhoz képes kell megtalálnom a magam lépését. Soha annyira nem tartottam kézbe partit, megnyertem különben. Ráhúztam a srácra, máig előttem van az arc, hogy mennyire kiábrándult volt a végén, ilyen gimnazisták voltunk, mert én arra készültem, ami a legrosszabb. Most is kömétem, ha már szóba jött ez a járványügy, a védekezésnél azt mondták, hogy egy védekezésnél arra kell készülni a legrosszabb esetre, nem arra, hogyha minden jól megy. Hát nyilván. Kedves gyülekezet, nekünk is arra kell készülnünk, hogy lehet, hogy 2022 sem lesz sokkal lazább, vagy örömtelibb, vagy felszabadítóbb. Lehet, hogy lesznek kihívásaink, lehet, hogy lesznek veszteségeink, adja az Isten minél kevesebb ugye, ember életben, meg hívő közegben is, tehát testvéri közegben is, akár Covid-tól, akár más miatt. De én szerintem nem az a fontos, hogy mi fog történni, hanem hogy hogyan ér bennünket, hogy mennyire leszünk meggyökerezve és megerősödve az igazságban, a hitben, Krisztusban, a kapcsolatban. Mert ha az megvan, akkor nagyjából mindegy, hogy mi történik. Nem mondom, hogy mindegy, de nagyjából mindegy. Megint Dávidra hivatkozok, nem? Hát azért sokáig tartott az üldöztetés, nem pár hónap volt, az egy jó pár év volt. Jó, voltak benne hibái, azt is tudjuk, azon belül is, tehát nem csak a Betsabé eset volt, tudjátok a hiba, hanem az a Siklági eset, amikor ott elment meg. Szóval követette a hibákat, de azért mégis a hitbeli erősségének az ideje ez volt, amikor nehézségek között küzdött. Én úgy érzem, hogy nem az számít, hogy mi jön, hanem hogy hogyan talál bennünket. És itt most megint hadd mondjam azt, hogy most nem arra gondolok, hogy a jelenbeli tökéletességünket csiszoljuk, ami egy jó dolog és egy fontos dolog, bár én erről azt tartom, hogy nem biztos, hogy frontálisan tudjuk elérni. Tehát nem biztos, hogy én arra koncentrálok, hogy tökéletes legyek, attól leszek tökéletes. Jobban hiszek abban, hogy én Krisztusra koncentrálok, meg arra, hogy nyitva tartsam a laudíciai ajtót, akkor ez gyümölcsként meg fog születni az életemben. De nem annyira erre akartam, ez csak egy utalás volt kitérni, hanem hogy én arra gondolok, hogy hogyan talál bennünket, tudni, hogy mennyire tölt be bennünket is az a várakozás, amiről Krisztus beszélt. És itt térek vissza az alapigénkhez. Miközben ő arról biztosít bennünket, hogy ő annyira várja ezt a találkozást, hogy egy ilyen, hogyha nem mondja, akkor is várja, nem elhittük volna. Tehát ez egy olyan nyomaték, amit hozzátesz, hogy nem iszom a szőlőtőkének abból a gyümölcsébe. Nem ezen fordul meg a dolog, de valamivel ki akarta fejezni azt, hogy ő neki ezt így mondjuk, hogy prioritás, hogy ez fontos, hogy ez ott van. És az a kérdés, hogy nekünk mennyire van ott. Gondoljátok meg, azt írja a Biblia, hogy nő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Tehát nem csak Krisztus várja. Ő azt mondta, hogy ő nem eszik a szőlőtőkének ebből a gyümölcséből, de a menny egy nagy kisereglésre vár. És én azt gondolom, bocsánat, hogy megint egy modern szót használok, hogy jelenleg a mennyben ez a fő projekt. Ez a fő dolog. De már ezer évek óta, nem 2000 éve, de 2000 éve meg pláne. Mert azóta már egy győztes projekt. Már, ahogy itt beszéltünk róla, hogy azóta nem ígéret, hogy győzelem lesz, azóta tény, hogy megtörtént a győzelem. És én úgy gondolom, az egész menny erre vár. Az angyalok sóvárokba kívánnak betekinteni, meg majd most részt venni benne. És én erre mondom azt, hogy ehhez képest azért legalább itt az év végén egy olyan mérlegelést mi is elvégezhetnénk az életünkben, hogy mennyire hat át bennünket ez a várakozás. Mérhető-e az övéhez? Mérhető-e az övékhez? Ha akkor jegyzem meg, hogy itt leginkább rólunk van szó, tehát a világegyetem ellenne, bocsánat, hogy így mondom, nélkülünk, tehát nem a világegyetem tengelye fog megakadni. Tehát mi, akik a célszemélyek vagyunk, ha szabad így mondanom, mi, akik a haszonélvezői vagyunk ennek a kegyelemnek, akik az üdvösség várományosai vagyunk, mennyiben mérhető a mi várakozásunk az ő várakozásához? Ő azt mondja, hogy ő neki a tevékenységének a figyelmét ez köti le. Bocsánat, én magamnak ezt írtam ide, elnézést a kifejezés, hogy ő egy főállású megváltó, tehát nem úgy van, hogy ő mellékesen vált meg bennünket. Nyilván a világot fenntartja, de én valahol úgy érzem, hogy továbbra is az emberi megváltás a középpontja, meg a főpapi szolgálat, meg a, ugye most a mennyei ítélet, ami zajlik. És ez mindennél fontosabb, még a mennyei tökéletes dolgoknál is fontosabb. Most ehhez képest itt van a mi életünk, a mi dolgaink, itt van egy megállásunk az év végén, és tegyük fel azt a kérdést, hogy a mi életünkben ez mennyire van az első helyen? Bocsássatok meg, hogy ezt így kérdezem, meg lehet, hogy olyan idomtalan ez a dolog, hogy kérdezem meg, hát mindjárt tudjuk a kincstári választ, hogy persze, hogy ez a legfontosabb. De most arra gondolok, hogy a gyakorlat szempontjából. Tehát elmondhatjuk azt, hogy nekünk ez az, ami kitölti a figyelmünk homlokterét, mindig ide térnek vissza a gondolataink, ez határozza meg a döntéseinket, ebben egyben éljük az életünket. Ehhez említett Béc kapitány, tudjátok, az egyik úttörőnk, és mikor rájött a szombat igazságára, valami hídon ment át, és akkor kérdezték, hogy van Béc kapitány. A szombat az igazi nyugalom nap, azt tudja, tehát, hogy gyakorlatilag nem lehetett vele másról beszélni. Mi tudom, hogy fura, meg nem akarunk ilyen kuriózumok lenni, de értitek, hogy mit akarok mondani, hogy nekünk olyannak kéne, mint a Kejfej Jancsi, hogy mindig ide térünk vissza ehhez a témához. Nem erőltetettem, meg nem mesterkérten, hogy az emberek látnák azt, hogy Jézus várja az ő módján azt a találkozást, mi meg várjuk a magunk, most a pozitív értelemben a magunk módján ezt a találkozást. Azt gondolom, hogy azért van szükség arra, hogy mi a várakozást ápoljuk magunkban, mert ez egy szemlélet, és ebből táplálkozik minden. Szerintem ebből lesz tökéletesség, és meg sok minden ebből következik. Azt mondja a Filippi 2, ti is tudjátok, hogy annak okáért az az indulat tegyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Jó, egy kicsit más a szöveg összefüggéssel is velem, de a tanúság ugyanaz. Hogyha az Úr most vár, akkor bennünk is az a lelkület legyen. Az indulat ugye az egy fura szó nekünk így, a Károli még ezt használta. Én lelkületnek, vagy szemléletnek mondanám, vagy felfogásnak, tehát hogy hát tudunk-e más tenni, miközben az Úr azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a gyümölcséből addig, amíg újra nem találkozok veletek, és ez azért nem csak nekik szólt, ez nekünk is szól. Ha ő ezt mondja, akkor nem kéne ezt tükröznünk, viszonoznunk, hogy igen, Uram, nekem is fontos, nekem is annyira fontos. Nem mondom, hogy ne ígyunk szőlőlevet, vagy bármi, de hogy valahol, amit ő ezzel ki akart fejezni, ott legyen a mi életünkben is. Én azt gondolom, nekem ez a fő üzenetem, vagy erre gondoltam, hogy talán ezzel erősítenének benneteket ma. Én azzal fejezném be a magam részéről, hogy ő valamit ki akart fejezni ezzel, hogy ezt mondta nekünk. Ha ennyit elvisztek magatokkal, szerintem akkor már tovább dolgozik bennünk ez a gondolat. Ehhez tudjuk mérni magunkat. Ugye eszembe jut az az íg, amikor azt mondta, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, nem méltó én hozzám. Aki nem várja úgy a találkozást, ahogy én várom, ugyanez igaz rá szerintem, hogy ott valami hibázik, ott valami, az aszimmetrikus az a kapcsolat Krisztussal. És nekem erről az ígéről, erről az apígéről ugyanez a tanúság jutott az eszembe, hogy nem méltó az, hogy ő így vár, ő így készül, mi pedig mellékesen adunk helyet az életünkben ennek a fő kérdésnek. Előbb-utóbb el kell, hogy döntsük, hogy hol van a mi súlypontunk. Az odafelvalókat keressük, és ez áthatja az eföldi dolgainkat, vagy az eföldi dolgokkal vagyunk elfoglalva, és ez érződik az odafelvalókkal való törődésünkön, viszonyunkon. Én inkább, de nem mostorozni akarlak ezzel titeket, inkább szempontokat adni, amit gondoljunk végig, ami talán segít abban, hogy újraértékeljük, újra gondoljuk a dolgainkat, az alapállásunkat. Ez itt most, ami elkezdődik, ez mindenképpen egy új év, egy új kezdet. Tudjátok, hogy a világ fiai szoktak ilyenkor fogadkozni, hogy máshogy lesz. Annyiból jó ötlet, hogy hát ez mégiscsak egy határpont, tehát akkor rakjunk le új alapokat. És én arra gondoltam, hogy mi is neki futhatnánk most valaminek. Tehát, hogyha ezt végig gondoljátok, amit elmondtam, ebben semmi személyes nincsen, mindenki magának tudja interpretálni, hogy ha akar, hogy neki ez hányadán áll, vagy mi az, ami akadály, vagy mire figyeljen. Én azt javasolnám nektek, ha ezt magatokévá tudtátok tenni, hogy ha úgy érzitek, hogy van min változtatni, akkor ha ő azt mondta, hogy nem iszom a szőlőtökének abból a gyümölcséből, addig akkor mondjuk azt, hogy mi pedig nem fogjuk többet azt csinálni, amit nem kéne, vagy ezentúl azt fogjuk csinálni, amit eddig is kellett volna. Tehát legyen nekünk is egy fogadalmunk, ha úgy tetszik, de ő felé, ő iránta. És én egy dolgot javaslok, ezt talán máskor is mondtam nektek, egyszer a Karcsi mondta, aki ilyen egészségügyi előadásokat tart, hogy ha életmódot akarsz váltani, akkor egyszer egy dolgot változtass meg. Tehát én is azt javaslom nektek, hogy ne hirdessetek kétfrontos háborút, meg ötfrontos háborút. Egy dolgot választhatok ki, amit máshogy akarnátok csinálni a jövő évben, 2022-ben, mert az, hogy mi történik a világban, azon nem fogunk tudni változtatni, ahhoz mi kevesek vagyunk. De az, hogy mi ehhez hogyan viszonyulunk, az, hogy mi ehhez képest hogyan készülünk arra, ami nekünk szívügyünk és készülünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy bennünk elevenebb legyen a várakozás, az odaszánás, na annak érdekében mit tehetünk. Gondoljátok át, hogy mivel lehetne a saját helyzetetekben, a saját gyengéiteket, mulasztásaitokat ismerve új alapokat letenni erre a következő évre. És mindenképpen függjön össze ez az egy dolog azzal, hogy a mi várakozásunk erőteljesebb legyen, és méltó ahhoz, ahogyan a Mester várja velünk való találkozást. Amen.